Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
A hétvége küszöbén pénteken délután 17 óra 13 perckor nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nagyon forró témát ajánlok szíves figyelmükbe, ugyanis néhány nap múlva lejár a közvita, aminek kapcsán a munkaügyi minisztérium az új nyugdíjtörvény tervezetet bocsájtotta közszemlére. Ennek a célja kiküszöbölni a jelenleg tetten érhető igazságtalan helyzetet. Átnézve a vázlatát az új nyugdíjtörvény tervezetnek, nagyon sok pozitívum van benne, mai vendégem pedig azt mondta, hogy hát azért nem olyan rózsás a helyzet, mint ahogy kinéz, mert hogy van benne azért kritizálni való is. Erről lesz szó a mai Naprakész műsorban, jeles vendégül itt mellettem a stúdióban, tehát élőben vagyunk, erre figyelmeztettem az ajánlóban is a kedves hallgatókat, tisztelettel köszöntöm Csép Éva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselőt, az Alsóház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkárát, kezét csókolom, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba.
Jó napot kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Tehát élő műsorban vagyunk, önök is kérdezhetnek, forró a téma, sok érdekességről tudunk tájékoztatni, merem remélni. Telefonszámaink a már jól ismert 0265 22 20 22-es, illetve a 0365 42 44 34-es. SMS üzenőfalunk száma a 0740 274 165-ös. És e-mail címünk is él a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán azzal, hogy valószínűleg, hogy hétfőtől lesz munkájuk bőven, mert hogy augusztus 9-től van közvitára bocsájtva a nyugdíjtörvény tervezete, ezt is külön ki kell hangsúlyozni, tehát még nincs alkalmazás alatt. És az az érdekesség benne, hogy ki van hangsúlyozva, hogy a tetten érhető igazságtalan helyzetet igyekszik orvosolni. Nos, ön tanulmányozta ezt a tervezetet, mi a véleménye róla, mennyiben jó, mennyiben vannak kifogásolni valók benne, mert ezt is említette, és külön ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy nem a parlamentnek a szüleménye, ha lehet így nevezni, hanem a kormányé, ezen belül pedig a munkaügyi minisztériumi. Tehát tisztelt képviselőasszony, milyen ez az új nyugdíjtörvénytervezet? És külön kérdezem, hangsúlyt fektetek rá, mert hogy mind a kormányzó pártkoalíció, mind pedig az RMDS, mind ahogy elhangzott a héten Kelemen Hunor szövetségelnök szájából is, prioritásnak tartja ennek a törvénytervezetnek a mielőbbi elfogadását és alkalmazását.
Tehát igen, úgy, ahogy ön is mondta, az új nyugdíjtörvény tervezet is tényleg nagyon fontos kihangsúlyozni azt, hogy egy tervezetről beszélünk. Ez a kormány speciál a munkaügyi minisztériumnak a kezdeményezése. Ez azt jelenti, hogy ők egy törvénytervezetet fognak a parlament elé hozni, amelyet mi szakbizottságokban megvitatunk, kibővítünk, megnyírbálunk, bevezetünk újabb intézkedéseket. Úgyhogy szerintem az elkövetkezendő 2-3 hónapban egy nagyon-nagyon intenzív munka fog történni a munkaügyi bizottságban. Az, amit fontos mindenekelőtt mondani a nyugdíjtörvény tervezetről, az, hogy a jelenleg Romániában 5.019.600 nyugdíjas van nyilvántartásba véve. Tehát 5.019.600. És akkor mondom az ellenpólust is, mert akkor mindig ilyenkor felkapja az ember a fejét, hogy Jézus Mária, és akkor mi lesz, ki fizeti ezeket a nyugdíjakat. És az adatok szerint most 6,3 millió munkaszerződés van Romániában regisztrálva, tehát azt jelenti, hogy az alkalmazottak a munkaszerződéssel rendelkezők száma magasabb, mint a nyugdíjasok száma. Ha a nyugdíjak növekedése az ígértek szerint meg fog történni, ez az első dolog, akkor a nyugdíj költségvetését ki fog kelleni egészíteni. A tervezet szerint a számok azt igazolják vissza, hogy 2022-re majdnem megduplázódhatnak a nyugdíjak. Nagyon fontos elmondani azt, hogy az a törvény, amelyen most kezdünk el dolgozni, ez 2022-től fog életbe lépni, tehát hogy addig a módszertantól elkezdve minden a rendszert felépítik, és akkor 2022-től fog életbe lépni. Úgyhogy arra bátorítom a kedves nyugdíjasokat, hogy minél több évet még megéljenek egészségben, hogy utána tudják az új nyugdíjtörvény adta lehetőségeket élvezni is. Az, ami nagyon ijesztő szám, az az, hogy a mostani adatok szerint 2022-ben az a központi költségvetésből 15 milliárd lejjel fog kelleni kiegészíteni a nyugdíjalapot. Ugyanakkor az elemzők azt mondják, hogy párhuzamosan az állami társadalombiztosítási költségvetésnek a bevételeivel ez növekedés is várható, hiszen a fizetések növekednek, tehát tudjuk azt, hogy mennyi a minimálbér és a kormánynak előtervezett stratégiája szerint ez folyamatos növekedésnek lesz kitéve. Az alkalmazottak számát is elméletileg növelni szeretnék, és akkor a begyűjtés mértéke is megnövekedett, amióta az adóteher átkerült az alkalmazottra, és nem az alkalmazó fizeti ki. Tehát a begyűjtés az azt jelenti, hogy 100% arányban a teljesítés első fél évre, tehát így negyedévenként akár már értelmezik ezt. Amióta átkerült az adóteher, a társadalombiztosítási adóteher az alkalmazottra, sokkal nagyobb a begyűjtési 100% arány. A nyugdíjpontot tudjuk azt, hogy akkor megállapítódik 2019-re 1265 lejre, tehát ennyire fog növekedni jövőben. 2020-ban 1775 lej lesz, 2021-ben 1785 lej, és utána az infláció függvényében növekedik. Bizonyos szakértők szerint, és nem szakértők, hanem szakszervezetek szerint, az alkalmazási periódus úgy van meghatározva, mintha nem is akarnák a törvény gyakorlatba ültetni, és inkább politikai eszközként használja a kormánypárt arra, hogy a nyugdíjalap megduplázása ígéretével akár szavazásra is fogja serkenteni az idősebb szavazótáborukat. Szerintem is ebben van némi igazság is, de azért beszéljünk a konkrét dolgokról. Arról is, hogy azért a nyugdíjtörvénynek vannak hiányosságai, folyamatosan toldották, utoljára 2010-ben volt az új nyugdíjtörvény jóváhagyva, és persze, hogy a hiányosságokat folyamatosan próbálják orvosolni, de mégis sok az elégedetlen ember. A tervezet azt javasolja, hogy a román nyugdíjrendszer kedvezményezettei között ti levő egyenlőtlenségeket úgy is, ahogy ön mondta, Csaba, megszüntesse, ugyan nemek, mint azok azonos személyek között, tehát kategóriánként, tehát, hogy aki ugyanolyan munkafeltétel mellett dolgozott, és viszonylag hasonló fizetésért, az függetlenül a nyugdíjasztatás évétől, azért ezek aránytalanságok voltak, mert egyesek elmentek nyugdíjba a 2001-es nyugdíjtörvény alapján, mások elmentek nyugdíjba a 2010-es nyugdíjtörvény alapján, és itt már innen is már jöttek különbözőségek. Most az, ami változás is várható a közeljövőben, a törvény értelmében, az az lesz, hogy a járulékfizetési időszakokhoz asszimilált, nem járulékalapú időszakok körét kiterjeszti a törvény. Tehát tudjuk azt, hogy jelenleg az egyetemi tanulmányok, a katonai szolgálat, a rukkantsági nyugdíj ideje, a betegszabad szabadság, a gyereknevelési időszak, a munkanélküliség, ameddig kapja az úgynevezett munkanélküli segélyt, vagy valamint a politikai foglyok esetében beszámítódott régiségnek, tehát mármint éveknek. Emellett megjelenik az új nyugdíjtörvényben az is, hogy mindazok, akik mester és doktori képzésben részesültek, ez idő alatt nem volt munkaviszonyuk, akkor szintén beszámítódik majd az évek számába. És persze az megmaradt, hogy a nem járulékalapú időszak asszimilációnak ez lesz a feltétele, hogy minimális járulékfizetési időszak legyen meg a 15 év. Na most a törvénytervezet a nyugdíjak típusában változtat, tehát megmarad az öregségi nyugdíj, megmarad az előrehozott nyugdíj, megszűnik a részlegesen előrehozott nyugdíj, megmarad a rokkantsági nyugdíj és az utold nyugdíj is. Tehát, hogy ezek mind olyan újítások, amelyekkel számolni kell a következő időszakban. Valamint beszélhetünk arról is, hogy akkor mi történik az a részlegesen előrehozott nyugdíjabról, ami átalakul előrehozott nyugdíjá, és az előrehozott nyugdíj pedig öregségivé. Nagyon bonyolult egy kicsit így a képlet, de szerintem érthető azok számára, akik érintettek.
Már is hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila kollégám, műszaki munkatársunk, hallgassuk meg. Haló, üdvözöljük, adásban volt.
Kezdi Csókolom, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, röviden és felelősen, nagyon szépen kérni.
Az biztos. Én nyugdíjas vagyok. Bányában dolgoztam.
Tudjuk, kedves Márjunk. A kérdése?
A kérdésem az, hogy vajon én még élek 2022-ig, hogy élvezzem én is azt, hogy tényleg bányában dolgoztam 20 évet, és egy olyan nyugdíjal vagyok, hogy szégyellem megmondani. És fizettem, rendesen nem fizettem, mert azt leúzták. És leúzták nem úgy, ahogy úgy volt mondva, hogy az alapfizetésből, hanem a bruttóról. Kezi csókolom.
Vigyázzon magára, ez csak önön múlik, hogy megérje azt a mennyi van még 4 évet, amíg életbe lép, úgyhogy az egészségére vigyázzon, mert meg fogja érni állítólag azt a 4 évet.
A jó Istentől függ, se öntől, se a nőtől, se tőlem.
Köszönjük szépen a kérdését, hát erre nem tudunk válaszolni.
Egészséget kívánunk Májer úrnak.
Nos, akkor folytassuk a 4 alapelvnek az ismertetését, igen. Mert hogy 4 alapelvre épül ez a törvénytervezet, kedves képviselőasszony, és akkor vegyük sorba a hozzájárulás elvére, miszerint a kifizetés a hozzájárulás függvényében történik. Az egyenlőség elvére, azaz azok a nyugdíjasok, akik ugyanannyit dolgoztak, de eltérő időpontban vonultak nyugdíjba, azonos pénzösszeget kapnak. Na, ezt nem egészen értem.
Hát pontosan ez az, amit mondtam a felvezetőben is, hogy különböző nyugdíjtörvények alapján mentek el nyugdíjba ezek a személyek, tehát az akkor érvényben levő rendelkezések értelmében és jogszabályok értelmében számították ki a nyugdíjukat. Nagyon fontos elmondani azt is, hogy minden egyes nyugdíj újra számításra fog kerülni, és azt is fontos elmondani, hogy amennyiben az újra számítás esetében tehát a nyugdíjas számára mínuszba jön neki, akkor a számára kedvező összeg a meglévő nyugdíját meg fogja kapni. Tehát nem fognak csökkenni a nyugdíjak, azok számára mondom, akik már most nyugdíjban vannak, hanem a számára kedvező összeget fogják használni az következőkben. Tehát akkor beszéljünk az öregségi nyugdíjról, amit tudunk eddig, és 35 éves hozzájárulásos időszakról beszélünk, és betölti a 63 évet a nők esetében, és 65 évet a férfiak esetében. Csaba nagyon boldog, azt mondta ezért, mert hogy szeretné ő is megérni a nyugdíjkort, és még 65 évesen elmenni nyugdíjba, igaz?
Így van. De tehát nem tudom, hogy ez mennyire benne lesz valós helyzet, jelen pillanatban ez így van. De azt is tudjuk, hogy Brüsszelnek részéről nagyon nagy nyomás van, hogy emeljék fel a nyugdíjkorhatárt. Úgyhogy ez jelen pillanatban így van, hogy nem emelkedik a nyugdíjkorhatár, de mit tudom én, mi lesz egy év múlva? Új bizottsági elnökség, stb. Szóval...
Hát, akkor a nyugdíjtörvénytervezet szerint nem fog változni a nyugdíjkorhatár a nők és a férfiak számára.
Ha 2022-ben lép csak életbe...
Megnézzük, hogy mi történik addig. Legyünk optimisták. Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb. A hozzáállás mindig sok nagyon-nagyon fontos.
Na most ön beszélte a szolidaritás elvéről, tehát igen. Hogy az aktív lakosság kell biztosítsa különböző formákban a nyugdíj alapnak az állandó hozzáférhetőségét. És van itt egy érdekes dolog még hozzá, hogy az elévülhetetlenség elve. Vagyis a nyugdíjhoz való jog nem évül el. Ezt is tartalmazza a tervezet. Na most sok vita volt az utóbbi időben a 2. pillanat a magánnyugdíj pénztárhoz befizetett. De akkor ezek szerint ez is le van szögezve, hogy nyugdíjhoz mindenkinek joga van, természetesen annak függvényében, hogy évek során mennyit fizetett be.
Igen, tehát mindenkinek joga van a nyugdíjhoz, mármint hogy a nyugdíjas státusznak az elnyerése, azért ez fontos, a minimális 15 éves hozzájárulásos időszak a feltétel. Tehát akinek nincs 15 éves munkaviszonya, az nem nyeri el a nyugdíjas státuszt, az, hogyha előre halad a kora, akkor szociális segélyben fog részesülni, amely a családnak a fenntartása és önmaga fenntartására biztosít az állam, de ez egy teljesen más keret, tehát nem arról beszélünk, hanem a nyugdíjas státusz megszerzéséről.
Azért álljunk meg egy picit, ne arra, hogy én közben szólok, mert azért van ezzel kapcsolatosan is lehetőség, mert aki nem érte, tehát nem dolgozott 15 évet, annak van lehetőség azért bepótolni bizonyos formában az elmulasztott évek számát, és mi
igen.
Ez?
Tehát akkor beszélünk a fakultatív biztosításról, ez a meghatározása az illető hozzájárulási lehetőségnek, tehát hogy bármely 15 éves minimális járulékhoz befizetési időszakkal rendelkező személy tud fakultatív biztosítást kötni, amellyel bebiztosítja magát az ország állami nyugdíjrendszerben, és az elmúlt 5 év bármelyik időszakából teheti meg. Az eddigi törvény értelmében valószínű sokan tudják, még 2018 decemberéig lehetett megvásárolni ezeket az éveket. Megengedem magamnak, hogy azt mondjam, hogy megvásárolni. Ez azt jelenti, hogy decemberig, ha valakinek hiányzik az elmúlt 5 évből például 2 év régiség, akkor meg tudja ezt vásárolni. A jelenlegi minimál bérnek megfelelő összeg, a minimum összeg, amire szerződést köthet a nyugdíjpénztárnál, ezt egy éven belül kell kifizesse a megfelelő összeget.
És a részletekben is fizetheti,
de nem több, mint egy év alatt neki be kell fizetnie, tehát ki kell fizetni a megvásárlását. És az új nyugdíjtörvény tervezetben pedig az van, hogy folyamatosan érvényes lesz, tehát nem 2018-ban zárul le, de mondom azoknak, aki 2022 után gondolkodik, folyamatosan meg lehet vásárolni. Ellenben a tervezetben azt mondja, hogy az országos, tehát fakultatív biztosítást lehet kötni legkevesebb a bruttó átlagkereset értékére. Tehát ez már is egy mínusz, mert úgy gondolom, hogyha valaki meg akarja vásárolni azokat az éveket, akkor én elhiszem, hogy az államkasszába sok pénzt akarnak begyűjteni, de nem korrekt. Tehát ugye ez például, Csaba, ez az egyik mínusza a törvénynek. Én úgy látom, hogy sokkal jobb lenne az, hogyha megtartanák a minimálbérnek megfelelő összeget, és persze én választhatom az országos bruttó jövedelmet, meg választhatok nagyobb értékeket is, de én magam döntsem el azt, hogy mi a döntésem. És az is lehetséges, hogy nem folyamatos időszakban vásárolja meg, tehát egymás után következő hónapokra, hanem 2015-ből megvásárolhat 2 hónapot, 2017-ből 3 hónapot, tehát megadja ezt az elvet, hogy játszódhat, összegyűjtheti több évből a kicsinként is, nem úgy, mint most, hogy folyamatosan.
Megint meg kell szakítanom elnézést, mert jelzi Nemes Attila kollégánk, hogy 2 hallgató is várakozik, hallgassuk meg őket. Üdvözöljük, adásban van, haló!
Halló, jó napot kívánok, János.
Jó napot kívánok.
Röviden kérném szépen, mert
röviden mondom. Én felteszek egy szerény kérdést magamban, talán a képviselő azt tud segíteni, hogy majd mikor eljön az idő, hogy a gyerekeink nyugdíjba menjenek, akkor vajon ők milyen nyugdíjat fognak kapni? A jelenlegi nyugdíjalapból ugye elvették 60%-át a befizetéseknek, és oda itt adták a magánnyugdíjaknak. Ezért maradott számunkra, akik az állami nyugdíjban maradtunk, alacsony tőke, tehát 30% maradott, abból kapunk nyugdíjt, ahogy kapunk. De feltevődik a kérdés, hogy a gyerekeink mit kapnak abból, mert én évente a biztosítótársaságtól kapnak egy levelet, hogy mennyi az általuk befizetett összeg. Hát bizam, a 11 év alatt, és a gyerekeimnek jelzem, az átlag fizetésen felül fizetéseik vannak, és mégis oly kevés az összeg, hogy hát én az az érzésem, hogy még akkora se lesz a nyugdíjuk, mint nekünk, az, amit mi keveslünk. Hát ez ahogy is jár, hogy vajon mi lesz a gyerekeknek, és Kis Csaba úrnak pedig van egy szerény kérésem. Augusztus 23-án volt a napra készben Tóth Andrea a szeméttel kapcsolatban. Szeretnénk, hogyha egy olyan lehetőséget teremtene, hogy tudjunk egy pár kérdést a hölgynek feltenni. Köszönöm szépen.
Én is megértettem.
Az Andreák itt önnek a műsorában.
Azt javasolom, akkor megjegyezte kedves képviselőasszonynak, másik hallgatót is kapcsoljuk be, és akkor mind a kettőre válaszol majd. Haló!
Igen, jó napot kívánok!
Kedve csókolom, Renáti
asszony! Ugyancsak a szerény véleményemet. A nyugdíj alap 1990-ben olyan óriási volt, és arra a vezetőség, ugye Iliescu-tól kezdve az egész, ellopta az egészet, és ezért lett nekünk ilyen kevés nyugdíjunk most annyi év után. Hiába 40 éve dolgozott az ember, fizetett, és oly kis nyugdíjat kapunk, mint 4-szer kevesebbet, mint egy kicsit nyugatabbra menve. Tehát én ezt megkérdeztem akkorjában egy parlamenteremtől, azt felelte nekem, hogy devalorizálódott az a pénz. Hát kérem, ha jól gazdáskodtak volna, akkor lett volna pénz, nem kellett volna arra, hogy várjuk a dolgozókat, hogy fizessenek.
Ne haragudjon, csak az a baj, hogy 30 évvel ezelőtti eseményeket már nem lehet visszafordítani.
Ja, nem lehet, de viszont ott kezdődött. És ott, igen, akik ellopták, attól kellene visszavenni.
Hát
kellene,
lehet, hogy drágában fognak megfizetni most a forradalom pere kapcsán. Senkinek hát nem kívánok semmi rosszat, de lehet, hogy ez is téma lesz.
Én se kívánok semmi rosszat, de adja az Isten, hogy tényleg ottan fizessenek azok, akik kell fizessenek.
Köszönjük szépen.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük. Tehát akkor Jánosnak a válaszom az is, ő nagyon jól látja különben azt, hogy a nyugdíj az három pilléren, a nyugdíjrendszer az három pillére alapszik, van az egyes pillér, ami a kötelező nyugdíj, van az úgynevezett kettes, ami nagyon sokat vitatott volt az elmúlt, akár egy évben is, azt hiszem már egy éve folyik a vita, hogy akkor kettes pillér lesz-e, nem lesz-e, államosítják a kettes pillért, ami igazából államosított részben, de hogy egy biztosításon keresztül megy, és van a hármas, ami a teljesen egyéni döntése minden személynek, hogy csinál-e magának, megköte magának egy magán nyugdíjbiztosítást, amellyel, amikor eléri a kellő korát, akkor biztosítva lesz a jövője. Európai tendenciók azt mutatják, hogy nagyon sok fiatal, aki, ahogy az úr is mondta, a gyerekeivel egyidős, elég sokan úgy számítják ki a biztos jövőt, hogy már is hozzájárulnak, amikor a bevételük nagyobb, tudatosan hozzájárulnak ahhoz, hogy legyen egy nyugdíjbiztosítási alapjuk is. Az, amit látok én, az, hogy jó dolog, hogy nem fog megszűnni a kettes pillér, tehát, hogy megtartják. Az az összeg, amit ott lát az úr, az tiszta, hogy ez csak egy pici hányada a kettes pillérnek, amiből majd kapni fog az illető személy, amikor eléri a nyugdíjkorhatárt és nyugdíjazzák. Ez a takarékoskodásra és az időben való, idős évekről való gondoskodásra is szól, hogy annak idején, amikor kötelezővé tették a 2007 után, azt hiszem így volt, igen, 2007 után, akkor meg szabályosan rá akarták nevelni is az embereket arra, hogy gondoskodjanak. Ellenben az államnak a feladata az is, hogy biztosítsa mindenki számára az idős éveire a kiszámítható nyugdíjat, és tudjon tervezni és élni tovább ennek alapján, hiszen egy egész életet ledolgozott, és igenis joga van ahhoz, ahogy mondta ön is, hogy nem évül el, hanem nyugdíjra jogosult mindenki.
Szívesen engedem, hogy annyit tennék hozzá, remélem, hogy jól tudom, hogy abban az esetben is, mert azzal kezdte, hogy mennyi, mekkora az arány az aktív lakosság, illetve a nyugdíjas társadalom között, lélekszámba. Abban az esetben is, hogyha ez felborul, tehát ha nincs elég aktív lakos, aki befizesse és fenntartsa a nyugdíj pénztár rendszert, akkor az államnak kutya kötelessége kölcsönt felvenni, és ennek az alapnak a finanszírozása biztosítani.
Igen, mert ugye ez egy jog, amelyet megkap a nyugdíjas. Tehát a nyugdíjhoz való jogot ő megkapja, és ezért az államnak kötelessége, igen.
Újabb hallgató van a vonalban, jelzi Nemes Attila, üdvözöljük, haló.
Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szeretnék érdekelni, a grupáról nem beszélnek semmit az utóbbi időben. Grupa 1, grupa 2-ről.
Igen.
Na, itt az alkalom. Köszönjük, hogy felvetette.
Tehát, hogy a korcsoportok, igaz? Tehát, hogy ezek a munkacsoportokra vonatkozó rendelkezések, amelyek vannak jelenleg az új nyugdíjtörvény értelmében, nem fog történni változás. Tehát beszélünk az egyes munkacsoportról és a kettesről. Az egyesben tudjuk azt, hogy akkor a régiség értelmében 50%-os emelést kapnak a ledolgozott időszakra, a kettesben 25%-ot. Az, amit persze tudunk, az is, hogy 24 év felett 12 évvel csökken a standard korhatár, tehát nem kell megvárni a 63 évet, 65 évet is elmehet az illető személy nyugdíjba, emellé pedig pluszba persze a pontértéket fogják megszorozni, az 50%-kal növekedik ezekben tehát például az egyes munkacsoportban. Tehát a munkacsoportokra vonatkozó rendelkezések nem változnak az új nyugdíjtörvényben.
Még egy tervezetben. Vonalban. Haló!
Halló, jó napot kívánok, Katalin vagyok.
Elnézést, ha megvárakoztattuk.
Nem gond. Arról szeretnék, tehát egy javaslattal szeretnék jönni az új nyugdíjtörvényhez a tanügyi káderek számára. Valamikor a tanügyi káderek kérhették a nyugdíjazást július 1-től. Egy időben megkapták a nyugdíjt, és a hátralévő szabadságpénzt is élvezhették. Sőt, volt egy olyan időszak, amikor már a születés adta dátum igényében, tehát függvényében kérhették a nyugdíjazást. Most, jelenleg, szeptember 1-től, tehát kötelezve vagyunk, törvényben van foglalva.
Igen, így van.
Szeptember 1-től más munkacsoportokhoz képest mi defavorizáltak vagyunk, ha jól meggondoljuk a dolgot. Én már több helyt próbáltam ezt jelezni, de sehol soha nem hallottam erről, hogy visszaállítanák legalább azt a régit, hogy július 1-től, ha nem is a születési időpont adta lehetőséggel élünk.
Uh-huh. Ez nagyon jó javaslat.
Hát javasolni az új nyugdíjtörvénynél, amikor dolgoznak.
Igen, tehát hogy Katalinnak azt tudom elmondani, hogy a születési idővel való összhangba hozattal a tanügyi káderek esetében elég nehéz, mert vállaltak egy katedrát, tehát hogy tényleg a tanévet ki kell tanítani, nem hagyhatjuk ott február 23-án az osztályt, mert hogy nekünk már eljött a nyugdíjazási időnk. Ellenben ezt nagyon köszönöm, ezt a javaslatot, meg fogom nézni, hogy milyen mértékben illeszthető be és van rá hajlandóság, de mindenképpen megnézem a szakértőkkel közösen, hogy lássuk, hogy hogyan lehet ezt összehozni. Köszönöm. Ez egy jó ötlet volt.
Én is nagyon szépen köszönöm. Tudom, hogy tulajdonképpen a pénzügyi problémák véget volt ez elvágva, és nem is olyan rég, vagy 3 éve történt az, hogy szeptember 1-től mehetünk el csak nyugdíjba. Semmi gond, mi tudjuk, hogy mire vállalkoztunk, de akkor valamilyen fajta képen, valamilyen juttatással nekünk azt, hogy igenis rádolgozunk, valahogy kellene egyensúlyozni.
Köszönöm szépen.
És nagyon jól jött az a javaslata, mert hogy ez a tervezet, amiről beszélünk, ez tervezet egyrészt. Másrészt átmegy majd a szakbizottságon, a törvényhozásban, és megszavazza a parlament, biztos, hogy 1 millió módosító javaslat lesz hozzá, tehát ezt is hozzá lehet fűzni.
Így van.
Két SMS is van az üzenőfalunkon. Béla nevű hallgatón kérdi, az utóbbi években hallom, hogy évről évre csökken a nyugdíjasok száma. Mi a magyarázata, kérdi Béla nevű hallgatónk? Hát nem tudom, hogy erre tudunk-e magyarázatot adni.
Nekem statisztikai adataim nincsenek arról, hogy csökkenne a nyugdíjasok száma, úgyhogy esetleg, hogyha majd ez egy jó ötlet, hogy ránézek a statisztikákra, hogy készítsünk egy grafikont, hogy évről évre hogyan alakul ez a szám. Mások pedig azt mondják, hogy növekedik a nyugdíjasok száma a munkaszerződésekhez képest, tehát hogy ezek különböző vélemények.
Most volt sajtóhír, nem is olyan régen, amit ön is mondott, hogy átbillent a mérleg nyelve, mert hosszú időn keresztül, éveken keresztül negatív volt az aktív lakosság aránya a nyugdíjasok számához. Most többen vannak az aktív lakosság körében. Újabb hallgatót köszöntünk. Halló! Halló, halló!
Halló! Jó napot kívánok! Klára vagyok. Tisztelettel köszöntöm a műsorvezető urat, és a képviselőasszonyt. Én egészségügybe dolgoztam le 38 évet, és az volna az egyedüli kérésem, hogy nagyon sok felsőfokú oktatásnak elismerik a tanulmányi éveit. Azok, akik érettség után 2 vagy 3 éves úgynevezett technikumot végeztek. Mi miért nem kerülünk abba a kategóriába be, akiknek a tanulmányait beszámítják az úgynevezett nem kotizált munkaévekbe? Ez volna a kérésem, és felhívnám a figyelmét kedves képviselőasszonynak, mert nagyon sokan vagyunk ebben a helyzetben. Nagyon szépen köszönöm a válaszát, meghallgatom a rádióban. Viszont hallásra.
Köszönöm szépen, Klára, hogy felhívta erre is külön a figyelmemet. Őszintén mondom, hogy nem fordult meg nekem eddig a technikumosoknak a helyzete. Már örventünk annak is, hogy akár aki mesteri doktori fokozatot megszerez, és azok az évek alatt nem tud dolgozni, akkor számít hozzá a régiségben. Meg fogom nézni, hogy a törvényben miképpen lehet. Itt több mutató van, amelyet figyelembe vesznek. Az óraszámok, amelyeken tanulnak, az időszakok, és annak függvényében kiszámítják. Természetesen ne titkoljuk el azt sem, hogy ezek az úgynevezett asszimilált időszakok mögött azért nagyon komoly statisztikai számítások is vannak. És amikor bevállalják azt, hogy régiségben beszámítható, akkor figyelembe veszik azt, hogy az aktív lakosságnak hány százaléka milyen típusú végzettséggel rendelkezik, mert csak úgy nem adják meg facilitásként azt, hogy akkor most régiségnek fog minősülni a doktori iskola vagy a mesteri iskola. Tehát, hogy itt több faktor van számba véve, de ez egy érdekes észrevétel, és utána nézek. Nagyon jó.
Hát akkor menjünk vissza az SMS-ekhez. Azt kérdi Dénes, nem hallgatunk, pontosabban azt írja, hogy tisztelettel előrehozott nyugdíjba mentem el, nyugdíjpont 832, közben felfüggesztettem. 2021 év esedékes a nyugdíjazásom. Mire számíthatok? Kérdi tisztelettel Dénes.
Hát az új nyugdíjtörvény értelmében természetesen el fog tudni aztán menni nyugdíjba, tehát itt a feltételeket, hogyha teljesítés már előrehozottba ment el, itt pontosan meg kell nézzük a számokat.
De felmondta, tehát valószínűleg visszament
dolgozni.
Igen,
de akkor, hogyha az előrehozottból visszament, akkor azt pontosan hozzájárulásos időszaknak fog minősülni, tehát itt megy tovább, és utána ugyanazok a feltételek mellett beszámítódik persze, csak más pontszámmal.
Újabb hallgatói kérdés. Meg szeretném kérdezni, hogy a kettes pillér alapkezelője, ha csődöt jelent, akkor ki garantál érte? Ha az állam, akkor meg miért adja oda a pénzt? Huncut ok az EU láthatatlan irányítóira kenni a dolgokat, írja Manfred.
Jó, hát erre most én nem tudok válaszolni, mert ez egy annyira átfogó kérdés, hogy én nem tudom személyesen, és az RMDS személyesen nem tudja felvállalni ezt a dolgot. Ez a mindenkori kormánypártnak a feladata, aki bevállalja azt, hogy a kettes pillért nem szünteti meg, hogy gondoskodjon a kifizetésekről, és olyan formában, ahogy ténylegesen a szerződések alapján megkötődött, és felvállalták a felelősséget érte.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig forró témával hallgatják a Naprakész című műsort, az új nyugdíjtörvénytervezet részleteiről beszélgetünk vendégünkkel, Csépéva Andrea, Maros megyei parlamenti képviselővel, az Alsóház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkárával. Telefonszámaink 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS falunk száma a 0740-274-165-ös. Még 7 percig hívhatnak, írhatnak SMS-t. Utána már sajnos nem tudjuk fogadni, mert kifutunk az adásidőből. És akkor most dobörgés kéne jöjjön, mert itt van egy nagyon érdekes újdonság, és ez az RMDS nőszervezete keretében is betöltött szerepét is vonatkozik. Azt írja az újság, hogy újdonság. Azok a nők, akik legalább 15 év szolgálati idővel rendelkeznek és felneveltek legalább 3 gyereket 16 éves korig, 6 éves kor kedvezménnyel mehetnek nyugdíjba. Ehhez a negyedik gyerek után hozzáadódik még egy-egy év kedvezmény minden további gyermekért. Ezt nagyon sokan kérdezték már korábban is, és hát itt van, benne van a szövegben. 6 év korkedvezmény.
Igen, van, akit el fogok szomorítani, és van, akit meg fogok örvendeztetni a válaszommal. Megoszlik a vélemény erről a 6 évről. És megmondom, hogy miért. Azért, mert hogyha valaki megszülte és felnevelte 16 éves koráig azt a gyereket, ha 6 évvel hamarabb megy el nyugdíjba, akkor egyszerűen 6 év hozzájárulásos időszak ki fog esni a nyugdíjpont értékének a megállapításából. Tehát hoppa, kisebb nyugdíjjal fog nyugdíjba menni, mert hogy 6 évet nem fog már dolgozni és hozzájárulni. Tehát van, akinek megéri az, hogy 6 évet ne dolgozzon már és nyugdíjba otthon üljön, ellenben azt hiszem, hogy ez egy olyan intézkedés, amelyben meg kéne adni a lehetőséget, hogy választhassa ezt az illető sok gyerekes anya. Természetesen hozzá 15 éves minimális hozzájárulásos időszakkal kell ő is rendelkezzen, tehát azért nem arról beszélünk, hogy nincsen munkaszerződés, vagy a nyugdíjas státuszt, hogy megkapja. Tehát vagy pedig azt mondja, hogy gyerekenként, és itt jön a kérdés, ha 63 éves korában teljesítette a hozzájárulásos időszakot, elment nyugdíjba, akkor nyugdíjpontot emelünk 100% arányban. Tehát ez például nagyon fontos lenne, hogy bevezessük az opcionális lehetőséget, hogy választhatok a között, hogy elmegyek 6 évvel hamarabb, betöltöm a 63 évet, elmegyek akkor. Ellenben adhatunk egy pluszot neki, hogy 63 évesen, hogyha elmegyek, akkor gyermekenként kapok egy bizonyos szorzóval többet a nyugdíjpontomra. És én itt látom a fontosabb részt, hogy az opció a választási lehetőséggel tudjuk biztosítani azt is, aki dolgozni akar tovább, ellenben tudjuk biztosítani azt is, aki már nagyon szeretne otthon maradni, mert sokat dolgozott, elfáradt, és úgy érzi, hogy jár neki. Itt például az anyák szempontjából még van egy érdekes észrevétel, hiszen azért a hallgatók nagyon jól tudják, hogy Kerekes Károly képviselő rendkívül nagy szakértője ennek a témának, és én is folyamatosan egyeztetek vele, mert az ő szakértelmére szükségem van nekem is, és sokat tanulok is tőle. És az történik, hogy ő pontosan azt mondta, hogy a havi nyugdíjpont számot a gyereknevelési időszakra is meg kéne nézzük, hogy mit csinálunk. Mert a gyereknevelési időszakra 0,25 pontot kap havi pontszámot az illető személy. Tehát nincs hozzájárulása, de nyugdíjpontban kap 0,25%-ot. Hogyha azon gondolkodunk, hogy a gyerekvállalást akarjuk stimulálni, akkor hosszú távon azzal is akár egy stimuláló eszköz lehet, például, hogy nem 0,25, hanem megkapja az egy nyugdíjpontot arra az időszakra. és ezzel tudjuk azt előrevetíteni, hogy akár meg nagy gyerekvállalási kedv is. Tehát nagyon sok kérdés tevődik fel a nőkkel, a sok gyerekes nőkkel, a nagy családosokkal kapcsolatosan, és ezek szerintem még nagyon nagy vitákat fognak generálni, de úgy gondolom, hogy már jó dolog, hogy beszélünk, hogy az anyák egy kicsit kivételezettek lesznek, akiknek több gyerekük van, és lássuk, találjuk meg a legjobb megoldást. Ez egy hosszú vita lesz még. És várom tényleg az ötleteket erre is.
Újabb két hallgató van a vonalban, és azt hiszem, hogy ők már az utolsó kirán nézve az órára. Halló!
Jó napot kívánok!
Ezért csak olyan bocsánat a vonalban tartásért.
Szász Erzsébet vagyok. Azt szeretném kérdezni, vagy azt fájlalom én, hogy aki utonyugdíjt kap, több nyugdíjt kap, mint én. Én 76 éves vagyok, ezelőtt 28 éve mentem el nyugdíjba, és a szomszédasszonynak most halt meg a férje, kapja az utolnyugdíj. Nekem, én Megyesfalván a Széránál dolgoztam, és persze ott minimál fizetés volt annak idején, és nekem van 620 lej minimál nyugdíjam, és neki pedig van 900 lej, mert a férje az öntödébe dolgozott. Ez nem helyes, hogy az utolnyugdíj 50%-a legyen az elhunytnak, amivel ő soha az életében nem kotizált az állam fele.
Tehát egy.
Én is miért nem kapok a férjem után, akkor akármennyi nyugdíjt.
Jó. Tehát nagyon fontos az, ön azt mondta,
még
hogy...
bocsánat, ez a kérdése, elnézést, még engedjük be a másik hallgatót, és ennek tartsuk vonalba, és akkor utána tessék meghallgatni a választ. Üdvözöljük, haló!
Napot kívánok, elcsókolom!
Jó napot kívánok!
Háromszéki Ferenc vagyok. Egy magáncégnél dolgozok, csak röviden, több mint 4 éve, és voltam a nyugdíj osztálynál, úgymond, egy ilyen kimutatást kértem ki. És kiderült, hogy több mint 6 hónapot nem fizették a nyugdíjalapot. Tehát akkor ezek szerint az a 6 hónap feszemfeje kiesik majd a nyugdíjazás, amikor elért időbe, vagy mi az eljárás? Vagy perem be a céget?
Pontosan.
Vagy tudom ezt én?
Igen.
Tehát fekete a fehéren, tehát úgyhogy ez nem, mert kikértem most egy 2 hónapja, másfél, és ezen kiderült, hogy 6 hónapot. Jó, ez a 4 és valamennyi idő alatt nem fizettek 6 hónapot.
Igen, az elején, hogyha emlékszik nagyon tisztán, pont ezt mondtam el, hogy a hozzájárulásoknak az átruházása, a hozzájárulásoknak az átvállalása...
Sajnos készülre kapcsolódtam, de az az ez.
Tehát, hogy a hozzájárulások átvállalása a munkavállaló részéről, ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb mértékbe kezdték befizetni ezeket az összegeket, mert hogy a munkaadók, elnézést kérek, nem akarok senkit megbántani, de volt, aki nem kezelte kellő komolysággal ezt a helyzetet, pedig ez egy olyan kötelezettség, amelyet felvállal a munkaadó. Tehát ebben az esetben kérje fel, és legyen papíros nyoma arról, hogy számon kéri a munkaadót, hogy tájékoztassa önt a befizetéseknek a rendszerességéről, ezeknek az összegeknek a nagyságáról, tehát ezt a munkaadótól kéri számon, hogyha erre választ kap, akkor utána tudja ezt használni, és mehet a törvényszékre, tehát beperelheti őket. És a másik, igen, az utódnyugdíjas kérdésre a válasz, a hölgy azt mondta, hogy megvárja a rádióban. Tehát egy hiba, és ezt szerintem csak véletlenül mondta a hölgy, hogy ő 620 lejes nyugdíjat kap. Tehát nem lehet július 1-től a minimális nyugdíj 640 lej Romániában. Tehát ez nagyon fontos, hogy legalább 640 lejt meg kell kapnia, ha nyugdíjas most már. És a másik pedig az utódnyugdíjjal kapcsolatosan, az új törvény értelmében bevezetődik egy új juttatás, aminek az a neve, hogy túlélő házastársi segély. Ez azt jelenti, hogy az elhunyt házastárs nyugdíjának a 25%-át fogja képezni, amelyre akkor lesz jogosult a túlélő házastárs, hogyha nem válaszza az utódnyugdíjt. Mert tudjuk, hogy a jelenlegi törvénykezés értelmében választani lehet az utódnyugdíj vagy a saját nyugdíj szempontjából. Példa, hogyha a Erzsikeinek van egy 1200 lejes nyugdíja, és Péter bácsinak van egy 2000 lejes nyugdíja, hogyha Péter bácsi, Isten őriz, meghal, akkor Erzsike néni tud választani, hogy marad az ő 1200 lejes nyugdíjával, vagy pedig megkapja a Feri bácsi, vagy Péter bácsinak az 1000 lejét. Tehát egyértelmű, hogy fog veszíteni, megtartja a saját nyugdíját. Ellenben ezzel a túlélő házastársi segéllyel megkapja a lehetőséget, hogy halmozza. Tehát nem kell válaszolni a kettő között, hanem halmozhatja az elhunyt házastársnak a nyugdíjának, ez esetben Péter bácsinak a 2000 lejének a 25%-át, tehát kap még 500 lejt pluszba a nyugdíjára. Ezek persze, hogy ez egy jó dolog, tehát akkor lesz 1750 lej nyugdíja, csak hogy az alább, tehát vannak feltételek, amelyeket kell teljesíteni, és csak akkor válik jogosultá a házastárs, hogy rendelkezik a teljes hozzájárulásos időszakkal, tehát megvan a periódusa, a 35 év minimum, betöltötte a standard nyugdíjkorhatárt is, nem házasodott újra, és a házasság terjedelme legkevesebb 10 év volt. És fontos az is, hogy ezt az összeget plafonálták, hogyha valakinek óriási nyugdíja volt, ennek a 25%-a nem haladhatja meg 80%-át a minimális bruttó jövedelemnek. Most mondjuk azt, hogy a mostani, akkor annak függvényében az 1520 lejt. Kicsit bonyolultak a számok, sok rádióban nehéz.
Ez valamelyest válasz Piroska kérdésére is, aki azt kérdezi, hogy mi lesz az özvegységi nyugdíjakkal kapcsolatosan. Tehát azt hiszem, hogy kedves Piroska erre megkapta a választ. Tisztelt képviselő asszony, itt most már közeledve az adásidő végéhez még rengeteg kérdés van. Engedje meg, hogy felkérjem arra, hogy mikor elkezdődik a valós vita a nyugdíjtörvényről, és ideje van, akkor újra találkozunk itt a stúdióban, mert rengeteg kérdés van, nem is tudjuk még az adás végéig valószínűleg kielégíteni, tehát van itt néhány SMS, amire feltétlenül még választ kéne adni. Tehát, kedves hallgatók, visszatérünk, amint újdonság van a témával kapcsolatosan. Azt írja egy kedves hallgató, sajnálom, hogy nem írta alá, pedig érdekes kérdéseket tesz fel. Azt írja, hogy rossz az egész nyugdíjrendszer. Azt a pénzt, amit lehúznak évek során, egy külön számlára kellene tenni, és mindenki azt használja fel, vagy örökölje, a családja vannak, akik korán meghalnak, és nem élvezik a nyugdíjat. Van-e ilyen szándék, valamilyen formában?
Nem általánosíthatunk, és ez nagyon szomorú esemény, amikor túl korán meghal valaki, és nem élvezheti a nyugdíját. Én azt gondolom, hogy ha a számokat nézzük, akkor a nyugdíjhozzájárulás nem minden esetben elegendő, van, amikor máshonnan is ki kell egészíteni az államkasszában, tehát nem minden esetben megoldás az, hogy egy alap legyen. Nem mondom azt, hogy más országokban nem így történik, tehát nyugat-európai országokban van rá példa, kimondottan csak a nyugdíj alapba befolyt összegből tudják kifizetni a nyugdíjakat, és nincs megengedve semmilyen más kiegészítés, más forrásokból, máshova tervezett összegekből. Itt én azt hiszem, hogy ez elemzésre, akár egy elemzést megér, de a számokat, akik nagyon jól szakértik és értik, azok szerintem tudnak véleményt mondani.
Van itt még egy utolsó kérdés, ez sincs aláírva, de jó a felvetés. Pedig azt mondtam, hogy ami nincs egy keresztnével legalább aláírva, azt nem olvasom be, de forró a helyzet. Tehát azt írja, kedves hallgató, hogy jó napot kívánok, azt szeretném kérdezni, hogy aki ledolgozott 38 évet plusz 5 évet ráadásul, és 55 éves 6 hónaposra mentem nyugdíjba, miért nincs semmi kedvezmény rá? Ez eddig azért 55 év plusz 6 hónapból levonva 43-at, azért 12 éves korában elkezdett dolgozni.
De hogy mi a kedvezmény? Mert itt nem értem, hogy mi az, ami kedvezmény lehet. Tehát 38 év plusz 5 év, ez teljesen rendben van. Nem értem a kérdés lényegét. Mi a kedvezmény? Tehát itt akkor
kéne tudjuk,
hogy korcsoport, tehát egy munkacsoportba dolgozott. Ezzel nem tudok így válaszolni. Hiányos a kérdés.
Van egy szabatortán, ami vitató tárgyát képezi, és Nemes Attila kollégánk hívta fel rá a figyelmet. A speciális nyugdíja kérdése. Ezáltal megoldódik, vagy nem oldódik meg, több próbálkozás volt ezek visszavágására, nem történt semmi érdemleges változtatás.
Speciális nyugdíjakat nem ez a törvény szabályozza, úgyhogy nagyon egyszerű, egymondatos válaszom van, nem ezekről beszélünk, csak a kimondott nyugdíjakról. Speciális nyugdíjok egy speciális törvény által vannak szabályozva, különböző intézmények adják meg ezeket, tehát ez a nyugdíjtörvény, ez nem erről szól.
Köszönöm a frappás választ. Köszönöm szépen, tisztelt Csép Éva Andrea, a képviselőasszony, hogy itt volt, és akkor engedje meg, hogy visszahívjuk, és amint tudunk egyeztetni, akkor János
óhajára is válaszolva ismét jövőben itt a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Jó munkát!
Köszönöm szépen! Mielőtt elköszönnék, azért fel szeretném hívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy Marosvásárhelyen a megyeházában, tehát ahol van a megyei önkormányzat, vagy a prefektúra, lehet így jobban ismerik, a 88-as szobában van az irodám, a kollégáim ott vannak minden nap, fel lehet iratkozni fogadórára, és amennyiben javaslataik vannak, észrevételeik, akkor én nyitottan várom, keressenek, jelezzék, mert tényleg hiszek abban, hogy attól lesz működőképes egy törvény, hogyha mindenki a saját érintettsége során is akár megtapasztalta, és ezeket is próbáljuk figyelembe venni. Ezt mutatta a mai műsor is, látja Csaba is, hogy egy-két olyan javaslat van, amely elkerülheti a figyelmünket. Én azt szoktam mondani, hogy amit ember rakott össze, az még mindig jobbítható, mert hogy ilyenek vagyunk mi. Köszönöm a lehetőséget.